Erős vár a mi Istenünk.
Belejövünk? Jó van. Testvérek, már nem sokáig tudjuk ezt így mondogatni egymásnak, úgyhogy aztán nekünk kell tanítani, ha hazamegyünk, hiszen amit megtanultunk, akkor azt vinnünk kell magunkkal, és másoknak is továbbadni. Testvérek, igen, ez sikerült. Jó, jó, ez majd holnap még teszteljük. Utolsó estéhez érkeztünk. Olyan hihetetlen, nem? Én mintha csak most kezdtük volna. Egyik oldalról, a másik oldalról meg úgy érzem, mintha ezer éve itt lennénk, mert annyi minden történt, annyi alkalom volt, annyi üzenetet kaptunk, annyi beszélgetésbe volt részünk, hogy tényleg úgy tűnik, hogy hát nem csak öt nap eseményei vannak itt mögöttünk, hanem minimum néhány hét. No, hát hálásak lehetünk Istennek sok mindenért, és hálásak lehetünk azért is, hogy most itt erre a ma estére is, meg a holnap délelőtre is az Úrnak van még üzenete számunkra. Szeretettel köszöntjük a szolgálóinkat, illetve még egy vendégünket is, aki most érkezett, Isten hozta körünkben, és most keveset fogunk énekelni itt ennek az alkalomnak a keretébe, mert szeretnénk utána tábortüzet tartani, és ott lenne majd a nagyobb éneklés. A kezdő énekünk az Egyedül csak te vagy kezdetű ének. Ismerjük? Mindenki? Jó, akkor énekeljük.
Holnap úrvacsora, és ugye ma este egy kicsit talán kövessük ezt a régi szép hagyományt, hogy úrvacsora előkészítőként is tekintünk el az alkalomra. Úgyhogy ez a szelíd szemed Úr Jézus nem csak valakinek a kívánsága, de egyébként az, hogy énekeljük, hanem tényleg egy fölkészítés erre a holnapi alkalomra.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt hiszem, hogy az elmúlt négy lelki életrajzunkból már kirajzolódott az, hogy a keresztény élet itt a Földön az nem happy endes élet. Ez egy küzdelmes élet, magasságokkal és mélységekkel egyaránt. Az igazi beteljesedés az az Isten országába lesz. Itt mi soha nem fogjuk azt átélni, ami ott lesz, annak az előszobájában vagyunk. Tegnap előtt elmondtam azt, hogy mit kaptunk Istentől, amikor a budaörsi gyülekezet megalakulásánál eszközként használt föl bennünket, amikor megengedte azt, hogy mint egy kulcslukon belepillantsunk abba, ahogy ő az ő alkotói munkáját végzi, és gyakorlatilag szinte a semmiből gyülekezetet teremt. Aztán azt is, arról is volt szó tegnap, hogy a felvidéki evangélikus missziónak a megszületése az hogy történt, és az sem úgy, ahogy gondoltuk, az sem olyan ütemben, ahogy gondoltuk, minden másképp történt, de az Isten mégis jelen volt. 2012-ben lejárt nekem Budaörsön a felügyelői mandátumom, és én kértem a lelkészt, hogy engem már ne jelöljenek újra, hiszen tudtuk azt, hogy a 2014-es nyugdíjba menetelem után mi lakóhelyet váltunk. És ez az időszak ott, ez a két esztendő tulajdonképpen Budaörsön, ez a szolgálatunknak a lassú leépítése volt, lassan visszavonultunk belőle, hiszen ott a fiatalokkal is foglalkoztunk, konfirmandusokkal is, akkor a felvidékre jártunk föl, és akkor ez lassan visszaépült a részünkről. És akkor elkerültünk a Balaton mellé. És bennem volt egy olyan gondolat, vagy egy érzés inkább, hogy elég volt. Elég volt a szolgálatokból. Nem tudom, hogy jól fogalmazom én azt meg, hogy talán egyfajta kiégés is volt bennem. Talán Illés élt meg hasonlót, amikor a csúcson, ugye a Kármel hegyi istenítélet után menekül, és egy ilyen letargiába és fásultságba kerül. Az túlzás, hogy letargiába kerültem, meg az is, hogy fásultságba, de hogy elég volt, az biztos. És magam előtt azt képzeltem el, bár tudtuk, hogy hova fogunk menni, hogy az egy lelki sivatag lesz, ugye újra a brazíliai első helyszínünk után, de valahogy volt egy olyan példa előttem, persze negatív példa, de én azt pozitívnak vettem. A húgom mesélte egy illetőről, akit Balaton Máriáról látásból ismert, és a Budavárba járt istentiszteletre, hogy istentisztelet kezdete után 10 perccel érkezett, és a vége előtt 10 perccel elment. Azért, hogy ne találkozzon senkivel. Na mondom, nekem ez tökéletes. Ezt kell megvalósítani. Én, mert hogyha találkozom valakivel, akkor biztos, hogy nem fogom tudni kikerülni a dolgokat, egyéniségemnél fogva is, és így tovább, és így tovább, és valamiben bele fogok bonyolulni. Ez lesz a legjobb. 2014. júniusába költöztünk le, de már elég sokat lejártunk így hétvégeken, így februárba. Egy nagyon hideg téli napon, 12:30-re fölmentünk Kővágörsre, istentiszteletre. Télen úgy vannak az istentiszteletek az egyházközségben, hogy 9:30-kor Taljándörögdön, Kapolcson, 10:00-kor, 11:30-kor Kővágörsön, és délután 2:00-kor Réfülöpön. Na, elmentünk oda. És hát a templom előtt még ott nem jártunk, 5-6 férfi áldogált. Kint -2, bent a templomban -5 fok. Hát ugye középkori, árpádkori templomról van szó egyébként, a műemlékvédelem a világon semmit nem enged beépíteni, tehát ott nem lehet semmiféle fűtési megoldás, meg semmi sem. Na, de ez mindegy. Lényeg az, hogy azzal fogadnak a férfiak, hogy elmarad az istentisztelet, mert a lelkész Kapolcsról jövet, az Erdei úton rosszul lett, és telefonált, hogy nincs jól, és nem fog ide érni. És akkor megint megtörtént az, amit soha nem akartam. Most már harmadszor, vagy nem tudom, hanyadszor, hogy valami olyasmit mondtam ki, amit nem akartam volna. Azt mondtam ki, hogy hát ne haragudjanak, én nem ismerek itt senkit. Én nem vagyok lelkész. De ne menjünk el az Isten igéje nélkül. Én reggel elolvastam, hogy mi lesz az olvasmány, és mi lesz az igehirdetés alapigéje. Egyszerűek voltak, ezért meg tudtam jegyezni fejbe is. Ha úgy gondolják, akkor néhány dolgot elmondanék róluk, bár nem készültem meg. Hát valami kis együttlétet tartsunk, ne menjünk el már úgy, hogy nincs semmi. Persze, jöjjön csak, jöjjön be, hogy tessék parancsolni. Amíg befele mentem, csak azon izgultam, hogy találjak egy Bibliát a templomba. És akkor itt az öngúny, ezt tessék ennek venni, mert hát én nem vagyok szektás, vagy kisgyülekezetes baptista, vagy nem tudom kicsoda, hogy Bibliával menjek az Isten tiszteletre. Én egy evangélikus vagyok, az nem jár Bibliával. Hát találtam egy Bibliát az oltáron, 1837-es kiadást. Mindegy, az is Biblia, elő lehetett keresni a dolgokat, és akkor oda mentem, egy ilyen ambóféle volt, vagy csináltam magamnak, mely egy kis asztalka volt. És akkor, hát ugye az énekeskönyv alapján viszonylag egyszerű a liturgiát levezetni, bevezetőjének, akkor stb. Ezek voltak ezek a dolgok. És akkor hát ugye, ahogy ment végig, olvasmány, krédó, vagyis a hitvallás, aztán utána főének, aztán a textus, és hát végül is ott mondtam pár gondolatot is, és akkor így fejeztük be, aztán mi atyánk, áldás és így tovább. És akkor, hát az egész tartott egy fél órát, de hát a -5 fokban az is elég volt szerintem, és akkor nagyon megköszönték, nagyon köszönjük, stb. Ez a pár férfi, ugye nők nem jönnek, 11:30-12 már főz, 2 -5 fokból nem fog elmenni, hogy fölfázzon. Aztán eltelt egy kis idő, és aztán kaptunk egy telefon talán egy hónap után, hogy a lelkész akar velünk találkozni. És akkor eljöttek hozzánk, a feleségével együtt, és elkezdtünk beszélgetni, és megismétlődött szinte szóról-szóra az, amit a Felvidéken az első alkalommal, amikor Szeverényi János fölvitt arra a bizonyos presbiteri képzésre, vagy találkozóra, hogy szembesültünk azzal a reménytelen, kilátástalan, jövőtlen helyzettel, amiben van ez a szerencsétlen lelkész, amit legjobban úgy tudok jellemezni, amit már idéztem, a Betesdatavi beteg esetében, hogy hát nincs uram, emberem. És akkor megint előjött az, amit én nem akartam volna. Belül így szorítottam, hogy ki ne mondjam, és mégis kicsúszott a számon, hogy miben segíthetünk. Akkor, amikor én azt akartam, hogy 10 perccel később érkezem, és 10 perccel hamarabb elmegyek. És azt mondta, hogy hát télen 4, nyáron 6 istentiszteleti helye van, szabadságom már nem tudom, mikor nem volt, tartsak bibliaórákat, mert erre már végképp nincs kapacitása. Hol? Hát Réfülöpön és Taljándörögnön. Rendben van. Miről? Azt is megbeszéltük. És akkor hirdette ezen a két helyszínen a szószékről, hogy lesznek bibliaórák. De ezek nagyon kicsi közösségek már, hiszen a fogyó vidéki falvaknak a fogyó gyülekezeteire jellemző létszámok vannak. Akkor még viszonylag több, mint manapság. És az volt a megdöbbentő, hogy az első alkalommal, az első bibliaórai alkalommal körülbelül a fele, de lehet, hogy több, mint a fele katolikus testvér volt. Mert ugyanis a szomszédnak szólt az, aki hallotta az evangélikus templomban a hirdetést, a barátnőnek, a nem tudom én kinek, és így alakultak ki végül is most már 10 éve az ökumenikus bibliaórák. És most már 3 helyszínen, Réfülöpön, Taljándörögdön és Badacsony-Tomajban is 2 hetenként vannak ezek az alkalmak. Ökumenikus bibliaórák, mert kiderült az, van, ahol reformátusok is járnak, kiderült az, hogy minden felekezet a kisfalvakban ugyanabba a cipőbe jár, és ugyanaz a cipő szorítja őket. A plébánosnak is van nem tudom én hány misehelye, 6-8-10, régen csak 3 lehetett, de most már felszabadították ezt. A református tiszteletesnek szintén, és senkinek nincs erre kapacitása. Ez messze vezetne, hogy milyen legalább, először is legalább a kisfalvak tekintetében az egyházi vezetőknek, legalább a történelmi felekezetek vezetőinek milyen irányban kellene ellépnie, mert kiderül az, hogy alulról sokkal jobban működik az ökumené, mint amilyen mértékben ezt felül gondolják, vagy felül próbálkoznak. Mert körülbelül felül az egyházvezetés szintjén avval minden lezárul, hogy évente egyszer van ökumenikus imahét. Jönnek a testvérek, és egy új módszert kellett kialakítani. Nekem már régen csípte a csőrömet az, hogy a lelkész felolvassa az igéket, az olvasmányt is, meg a prédikációs alapigét, és ha az egy kicsit komplikáltabb, vagy hosszabb, azt én nem tudom megjegyezni. Ő elkezd róla beszélni, és nem tudom megjegyezni azt. A lelkész könnyű helyzetben van, mert jó esetben egész héten foglalkozott vele, tehát ő neki a fejében ott van az egész. De én akkor hallom először, jó, reggelenként esetleg elolvasom vasárnap, de az kevés. És már Budaörsön is próbáltuk bevezetni azt, hogy kivetítjük az istentisztelet alatt, hogy legalább lássák, hogy most félre beszél a pap, vagy nem beszél félre, vagy arról beszél. Na hát ilyen idősek között vagyunk, nincsenek ilyen komoly kütyük és felszerelések, úgyhogy én fogom magam, és kinyomtatom az igehelyeket, kinyomtatom, és utána vázlatot írok. De akkor is csinálom ezt, amikor helyettesítek, istentiszteletet tartok, és kiosztom. Kiosztom, és kérem, hogy mindenki vigye haza. Ilyenkor aztán nem fordulhat elő az, hogy otthon mondjuk a feleségét a férj megkérdezi, hogy na és miről volt szó? És akkor nem tudja megmondani, hogy miről volt szó. Azt mondja, figyelj csak, mindjárt felolvasom neked. Ugye? Vagy fordítva, ugye miről beszélt a tiszteletes, hát a bűnről, és mit mondott, ellenzi. Ugye? Szóval egy kicsit alkalmazkodni kell az emberekhez, mindenki vigye haza. Körbeülünk. Hát először a énekeskönyv hátuljából olvasgattuk, mindenkinek ott volt az énekeskönyv, az imádságokat. De hát ugye reggeli imát minek imádkozunk este, akkor keresztelő imát minek imádkozunk öregek között, stb. 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 Hát el kellene kezdeni imádságokat írni. Hát elkezdtem imádságokat írni, úgyhogy mindenki más imádságot kapjon kinyomtatva. Hát, kedves testvérek, ez brutálisan nehéz. Ez brutálisan nehéz. Akkor volt két testvér is, aki mondta, hogy hát ők segítenek ebben, két asszonytestvér, nem odavalók, ezt szolgálatnak vették, az egyik budapesti, a másik budaörsi volt, és egy éven keresztül küldték az imát, de ők is kimerülnek bele. Mert amikor megírsz, mit tudom én, 50 imádságot, érted? Akkor akár három mondatosak, tehát ezek nem hosszúak, akkor azért az fizikailag, meg szellemileg is egy fárasztó dolog. Hát aztán végül is a megoldást, ez a bizonyos lelki útra való, a mindennapi lelki útra való adta, hogy ott vannak imádságok, és azt nyomtatom ki. Hát magunk között szólva, ha jól tudom, főleg lelkészek írják, hát van, amit át kell írni. Van, ami marhára nem ül, és nagyon nem olyan, aminek kéne lenni. Na mindegy, lényeg az, hogy én mondjuk fél évenként egyszer nekiülök, és akkor 100-120-150 imádságot, amit elmentettem, azt átolvasom, szerkeztem, világos, hogy a karácsonyi az nem lehet júniusban, és így tovább, de nem csak ilyen téren. És az Amen előtt, itt tudom én, 15 pontot teszek. Ez ki van osztva, és mindenki kap egyet, és ha fölolvassuk sorba, mégpedig azért, hogy mindenki hallja. 1, 2. Eleve megmondjuk, hogy mindenki imádsága mindenkié, és a kipontozott helyen, ha valaki a saját szavaival akar valamit mondani, azt mondja el. Hát nagyon aranyos sztorik szoktak lenni, voltak, ugye idős nénik esetében volt olyan, hogy egy néni vagy évekig járt, amíg meg nem halt, 94 éves koráig járt közénk, és akkor olvassa, és akkor feléné megszól, ez nem nekem szól. Nem baj, olvassa csak végig, semmi baj, figyelmeztetni kell, hogyha ő már olvasta, és jön a másik, akkor ne zörögjön a táskájával, hogy ott pakolja el, meg mindenféle. De aranyosak, nagyon kedvesek. És van olyan is, aki otthon ezt gyűjti. És otthon is tudja imádkozni és olvasni. Hiszen az embereknek a nagy része az a mi atyánknál, katolikus testvérek esetleg az üdvözlégynél elakadtak. Tehát az, hogy saját szavukat hallják, hogy ő imádkozik, még ha olvassa is, de mindig mást, az egy nagy dolog. És nagyon hangsúlyozunk, hogy mindenki imádsága mindenkié, lehet, hogy a másik imádsága lesz, ami neked sokat jelent. Sorozatokat csinálunk egyébként, bibliai történetekkel kapcsolatban, de nem csak történetekkel, mert ugye most meséltem, hogy a Jelenések könyvét, vagy nem tudom, hogy mondtam-e, veszik most már közel másfél éve, és a hét gyülekezet írott levél, és most tartunk a harmadiknál, pedig másfél éve foglalkozunk vele. De voltak ilyen sorozataink, hogy a találkozások a feltámadott Jézus Krisztussal. És akkor 4 evangélium alapján gyakorlatilag húsvét hajnalától egészen a mennybe menetelig. Vettük végig. Az is, vagy egy 80 részes volt körülbelül. Aztán volt olyan, hogy a Jézus Krisztus előképei az Ószövetségben, stb. Nem akarom mondani. Minden esetre áldott alkalmak ezek. És a feleségem mindig szokta mondani, hogy de hát hogy öregszenek? Igen, öregszenek, meg is halnak, de mégis valahogy a létszám az nem változott. Mindig jött valaki új. És lehet, hogy az egyik faluban, vagy az egyik településen a Bibliaórán kevesebben vagyunk, mint ahogy indultunk, de a másikban viszont többen vagyunk, mint ahogy indultunk. Tehát körülbelül azt lehet mondani, hogy télen ez a négy helyszínen általában egy 25, 26, 27 fős létszám, és, vagy a három helyszínen, bocsánat, viszont a nyáron az fölmegy esetleg 32-33-ra is. Hiszen a Balaton mellett meg a nyaralók is időnként bekapcsolódnak. Nagy áldás is, ez nagy ajándék. És ahogy elmondtam azt, hogy aki készül, az valószínű jobban gazdagodik, mint az, aki hallja. Én ezt tapasztaltam meg, bár azt is el kell mondani, hogy ez egy gyötrelem. Ez egy gyötrelem, a készülés, és erre a hétre, erre az öt estére nekem ez két hónapba telt, és ez nekem nagyon megterhelt, örömmel is, meg egyébként is. De ez így jó. Mert az Isten közben mutatja az erejét, és mutatja azt, hogy mit adok neked. Ne avval foglalkozz, hogy te mit fogsz továbbadni, hanem én mit adok neked. Aztán a többit majd a Szentlélek ő bennük elvégzi. Te csak, mint a slag, menjen rajtad keresztül. Arra is jó volt ez, hogy elindultak ezek a bibliaórák, hogy kiderült az, hogy van élet a sivatagban. Hiszen olyan településekről van szó, amely települések létszámában is zuhannak össze. Ha arra gondolok, hogy Kővágörs 100 évvel ezelőtt 3200 lakosú volt, és volt 800 evangélikus, most meg van 600 fő a faluba, és van 40 evangélikus, akkor mindent elmondtam. Vagy Balaton-Szepezd, 1910-ben 98 evangélikus volt, és most van egy. Na, hogy szóval ettől kezdve, ha valaki nem az ökumené felé nyit, akkor teljesen fölösleges bármit csinálni. Nos, ez volt az egyik nagy tapasztalat, nem fogom mindent elmondani. A másik, kinek van meg a K3 könyv? 1, 2, 3, 4, 5, igen. Akiknek megvan, azt tudják, hogy hogy kezdődött, de azért röviden a többieknek elmondom. 2015. decemberében, karácsony előtt, egy ismerős családot, két házaspárt hívtunk meg egy halas ebédre. Hát ha már halas vacsorára, ha már halas vagyok, akkor halételt pláne karácsony előtt csinálok. Szeretem is csinálni, meg enni is. Na, el is jöttek ők, és valahogy beugrott az, nem beugrott. Az Isten lelke csinálja ezt. Ez nem az ember bölcsessége is. Lám én ki vagyok, hogy adjak nekik karácsonyi ajándékba a két házaspárnak egy-egy útmutatót, bibliaolvasó kalauzt, következő évit, 2016-ost. Volt éppen fölöslegbe otthon, már beszereztünk. És odaadtam nekik, aztán elmentünk karácsonyozni a családhoz, ide Biatorbágyra, visszamentünk, és valamikor 3 hét múlva az egyik házaspár férfi tagja fölhív telefonon, hogy akar velem beszélni. Hát, jó van, gyere. És amikor leültünk beszélgetni, egy érthetetlen mondatot mondott nekem, pedig magyarul mondta. Azt mondta, hogy erről nekem miért nem szólt senki eddig? Állj, állj, állj. Miről beszélsz? Hát arról, hogy a Biblia az Istenről szól, és nekem. Megértem 50 esztendőt, és erről nekem a világon senki nem mondott semmit. Na, most próbáljuk egy kicsit, menjünk vissza a kályhához, mondtam neki. Miről beszélsz? Hát arról, hogy adtál nekem egy ilyen bibliaolvasó kalauzt. És hát elkezdtem olvasni az alapján a Bibliát. Találtam otthon, egyébként egy olyan katolikus srácról van szó, srác, nálam 15 éve, 13 éve fiatalabb, olyanról van szó, akinek a szülei tanáremberek voltak, párttagok, a nagymama egy hétköznap 60-as években elvitte a plébánoshoz, és az megkeresztelte, és utána semmi. Utána semmi. Még annyi volt, hogy amikor a gyerekek óvodába kerültek, akkor katolikus óvodába akarták rakni, és akkor mondták, hogy meg van keresztelve a gyerekek? Nincsenek. Hát akkor el kell vinni megkeresztelni. Az óvoda miatt. De a plébános rögtön mondta. Hát, és maguk össze vannak házasodva? Hát polgárilag igen. És egyhát nem. Hát akkor azt is meg kell csinálni, addig nincs keresztelés. Mit képzelnek? Ott azért van fegyelem. És ez pozitívan mondom. Na hát ennyi vallási, vagy egyházi, vagy háttér volt, és ő elkezdte olvasni a Bibliát. Mondom, honnan tudtad, hogy az MT az Máté? Meg a JN az János. Hát azért ezt ki lehetett totózni, hát azért, mondta ő. Hát kitotózta. Igen. És mondom, mit csináltál? Hát ott volt írva, hogy mettől meddig szakaszt lehet olvasni. Ugye két ilyen hosszabb ige szakasz van. És azt elkezdtem olvasni. Igen, ám, de a régi Károli Bibliába tetszik tudni, hogy ott a szöveg közben, tehát nem a lap alján, ott vannak a hivatkozási helyek, vagy a párhuzamos ige helyek, néha három soronként is már ott vannak. Azt mondja, ott elakadtam, mert elkezdtem azokat is kikeresni. És ott is olvastam, de ott is találtam ilyen kis ige helyeket, azokat is kerestem, aztán onnan is, és amíg vissza nem kerültem. Na most állj meg, mennyit olvasott a Bibliát? Hát reggel 5-től 8-ig. Mint a száraz szivacsa vizet, vagy mint a Szahara homokja, úgy itt a befele. Megdöbbentett. Semmi, a világon semmi része az embernek nincs, és ezt szeretném nektek elmondani. Az, hogy adok egy ilyen útmutatót. A másik házaspár az rá se fütyült. Kész. Az, hogy ez semmi. Hát ez az Isten adott egy gondolatot, kész. De ő benne elkezdte. És akkor beszélgettünk, vagy 3 héten keresztül, és akkor azt mondta, hogy ezt másoknak is meg kell ismernie. Hát mondom, te figyelj, nekem itt van 3 bibliaórám, akkor még jártam Somorjára is. Nem ismerek a faluba senkit, 4 éve vagyunk itt, mármint pontosabban 1,5 éve állandó lakosként, és ilyen 4 éve ezelőtt vettük a házat. Aztán ne törődj ebben, te készülj föl, én mindent megszervezek. És akkor kezdődött 8 évvel ezelőtt a K3, a keresők, kíváncsiak, kételkedők. És akkor mondtam, hogy legyen egy klub, nincs bejegyezve sehol se. Keresők, kíváncsiak, kételkedők klubja. De legszívesebben időnként, nem mindig, 4K-nek mondanám, keresők, kíváncsiak, kételkedők, kötekedők klubja. Tekintettel arra, hogy akik jöttek, akiket hívott legelőször, ma is ők vannak többségben, nem tartoznak sehova sem. Mindenki meg volt keresztelve, biztos. Sehova nem tartoznak, nincs kapcsolatuk egyházzal, gyülekezettel, plébánossal, stb. És én nekem egy kikötésem volt, hogy csak a kereszténység tanításával beszélünk. Tehát ez nem irodalmi klub, nem ez, nem az. Voltak ilyen törekvések, mondom, semmi gond, azt vagy egy másik alkalommal, vagy ezt akkor fejezzük be. Én csak erre vagyok hajlandó, semmi másra. Hogy ezeket tartsuk, fölkészülök rá, és így tovább, és így tovább. És nagyon sok ajándékot és áldást kaptunk ezáltal, és közben jöttek olyanok is, akik kötődnek gyülekezethez, egyházhoz, ott a helybe, a faluból, de a saját ismereteiket is akarták bővíteni. Ami az egésznek az érdekessége, és azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen felekezetről beszélünk ma Magyarországon, hogy ezeken az alkalmakon több a férfi, mint a nő. Azért ez nem semmi. Mert ugye tudjuk, hogy a férfiaknak milyen a lelki alkalmakhoz a hozzáállása. A Covid ugye, hát persze mindent befagyasztott, és akkor az addigi 2000-ig lement előadásokat, mert ezek inkább előadások, azokat megírtam egy könyvbe, és az került aztán kiadásra, sajnos elfogyott, már nincs belőle példány, és aztán, amikor a Covid után visszamentünk, akkor elkezdtünk hívni vendégeket is, vendégelőadókat is. Így például volt nálunk a Magyar Nemzeti Bank egyik igazgatója, aki Biblia és a pénz kérdéséről, de komoly hívő ember, pénz kérdéséről tartott előadást. Akkor ugye talán itt többen hallottak már, a Váci börtön volt parancsnokáról, aki nagyon komoly hívő ember, most már nyugdíjban volt, ő is volt nálunk. A Korányi András volt nálunk, a Fischl Vilmos, aki pont a migrációval kapcsolatban keresztény szemmel Európa jövője vagy jövőtlensége címmel tartott előadást, stb. És a legutolsó, az most áprilisban volt, akkor meg Földi Kovács Andrea volt nálunk. Aki a Hír TV-s volt régen, most az Axioma vezetője, egy nagyon-nagyon komoly hitvalló előadást tartott. Olyannyira fölkavart embereket, hogy ott külön négy szemközti beszélgetést kértek, bűnvallással, egyebekkel, mert a saját életének a nyomorúságait és a mélységeit olyan mélyen mondta el, hogy ez sokakat fölkavart. Köszönöm szépen, rengeteget tudnék még mesélni, meg mesélni, mondani dolgokról. Akik olvasták a Híd magazint, azok tudják, vagy biztos tudnának idézni a balesetemmel kapcsolatos történetről, ahol szintén mélység és magasság, és nem az volt a mélység, hogy mélységbe zuhantunk szakadékba autóval, hanem az volt a mélység, ahogy én ennek az útnak nekiindultam, 100%-os bizonyossággal tudtam, hogy az Isten azt mondta a 41 néhány brazíliai utam közül egyetlen egyszer, hogy most ne menj, de azért is mentem, és a másik pedig az, hogy a legcsodálatosabb Isten élményem volt olyan békességgel, halálközeli állapotban, amit én előtte és utána nem értem meg, de utána megint ugye ott a kísértő, hogy hú, hát azért ebből kártérítési pénzt lehet csinálni, majd mert nem én voltam egy hibás, hanem én egy utas voltam, egy egyetemi rektor kocsiába, ahol a sofőr elaludt, stb. És akkor az Isten hogy mutatta meg, hogy tehát megmondtam neked, hogy ezt ne csináld, ne menjél ki, és akkor most te még sápot akarsz húzni, és így tovább. Tehát tudnék mesélni sok mindent nektek, de ennyi fér csak bele, már így is szerintem sok volt. Na, elég volt a mélység? Jó. Mert Gábor azt mondta, hogy kíváncsian várja, hogy milyen mélységekről beszélek.
Ja, tegnap ugye valami arról volt, hogy most jön a mély pont, vagy valami ilyesmi, hát már kezdtem rettegni.
Hát szerintem elég volt, hogyha valaki úgy akar Isten tiszteletre járni, hogy 10 perccel később és 10 perccel előbb eljön, mert nem akar senkivel találkozni, hát ez elég mély pont, nem?
Jó, értem. Ennyi hívő élet után.
Imádkozunk. Azt énekeltük, és ez a mai alkalom címe is, hogy érthetetlen a szereteted, Uram. Érthetetlen, mert nem csak nem tudjuk felfogni, hanem az, hogy te mindig folyamatosan utánunk nyúlsz, amikor mi elcsángálunk. És az én életem erre jó példa, hogy hányszor és hányszor elcsángáltam. Nem csak a múltban, hanem a régmúltban, hanem a közelmúltban is. Köszönöm, hogy visszahozol bennünket, mert te nem tudod magadat megtagadni, hogy te szerető Isten vagy. Amen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége, Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet. Amen. Kedves testvérek, tegnap A szívünkbe áradó, elhívó szeretetről szólt hozzánk Isten. Hallhattuk a reménység kapaszkodóit, azt, hogy a reménység egy nagyon komoly kapaszkodó, azonban Isten szeretete mindennek, így a reménységnek is a forrása. A hívő élet megpróbáltatásokkal van tele, de egyben soha nem kételkedik, és kételkedhet a hívő ember Isten szeretetében. Abban, hogy szeret az Isten, és ezt a Krisztus követő ember soha nem kérdőjelezi meg. Azért nem, mert ez a forrás. Csak és kizárólag Krisztus vezethet el bennünket a forráshoz, a szerető Istenhez, Isten szeretetéhez. Ezért fontos találkozni Krisztussal, Isten szeretete a Szentlélek által árad a szívünkbe. Amikor az isteni szeretet szívbe árad, akkor gátszakadás történik. Áldott gátszakadás. A gátszakadás annyit jelent, hogy minden akadály eltörlődött az elől, hogy Krisztus lakozást vegyen az életemben, életünkben. Isten embert átformáló szeretete egyben elhívó szeretet is, ahogy azt Pál apostol a Saulból lett Pál életében láthattuk. Szolgálatra hívó szeretet az övé, melynek első két szava az, hogy kelj fel. Mozdulj meg, indulj, küldelek. Nem tarthatod meg csak a magad számára, amit kaptál tőlem. És akkor kezdjük a mai alkalomnak a gondolatait. Isteni ajándék. Bocsánat. De nem arra. Bár bizonyos mértékig a történelemben mindig jelen volt, mégis a felvilágosodás óta, azaz közel 250 esztendeje tört a felszínre, mint amikor a föld alatti folyó a föld felszínén folytatja az útját, az ész és az értelem uralma. Itt az uralomon van a hangsúly. Sőt, most már több, mint uralom, már-már az ész és az értelem vallásáról kell beszélnünk. Kérdezhetjük, mi a baj az ésszel és az értelemmel? Talán nem isteni ajándék? De igen. Az ész, az értelmes gondolkozás képessége, a logika és az összefüggések meglátása, az ok-okozati kapcsolatok felismerése, következtetések megfogalmazása mind Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy az ő akarata szerint használjuk. Mire? Arra, hogy sajátunk lehessen Isten kijelentése önmagáról, annyiban korlátok között, amennyiben ő ennyit enged, amennyit ő kijelent. És ne próbáljunk tovább keresni. És hogy teremtett világát szintén korlátok között részlegesen megismerhessük, és a megismerés után dicsérhessük a teremtőt. Korlátok között megismerhessük? Igen. Isten, amikor megismerteti magát, akkor azt korlátozottan teszi, mint ahogy Mózes is csak a hátát láthatta, színről színre földi halandó nem láthatja meg teljesen. Ha meg és kiismerhető lenne az Isten, akkor bálványisten lenne. Az ember befolyásolhatná. A teremtett világ megismerésének is vannak korlátai. Először is az agyi kapacitásunk véges. Éveink száma is behatárol bennünket. Emberi szempontból végtelen a teremtett világ, nem csak a kozmosz, hanem a mikrokozmosz is, amik teljességükben soha nem ismerhetők meg. További korlát, ami viszont nem Istentől származik, amit a bűn tesz azzá. Tehát az értelem isteni ajándék, de nem arra, hogy kifürkésszük, kikutassuk mindazt, amit Isten, mindazt, ami az Isten titka, amit annak akar ő megőrizni. Az értelem egyébként is a megismerés eszköze. Isten megismeréséjé és a világé. A megismerésből válasz következik. Mondhatnánk, a válasz a megismerés bővítménye. Válaszunk Isten felé, ha az nem elutasító, akkor az engedelmesség talaján nő ki. Tehát a válasz, ami az Isten közelségét jelenti, ami az Istenhez odavisz bennünket, az mindenképpen az engedelmesség talaján nő ki. Így válik áldássá az értelem, az isteni ajándék. Pál apostol az imádkozással kapcsolatban mondja ezt, hogy imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel is, de dicséretet éneklek értelemmel is. Tehát imádkozom lélekkel, imádkozom értelemmel is. Érthetetlen az, kedves testvérek, ami nem érthető, ami fel nem fogható, ami nem logikus. Ma Isten az ő érthetetlen szeretetére akarja a figyelmünket irányítani, és a szívemet és a szívedet ráhangolni. Az érthetetlen szeretetére. Azért kellett előzőleg az értelemről és annak korlátairól szólni, mert a lélek most egy másik dimenzióba akar vinni bennünket, az érthetetlen területére. Ez azonban arra van szükségünk, hogy értelmünket, ami sokszor követel, a Szentlélek elfogadóvá tegye. Alázat nélkül pedig ez nem megy. Isten ezt az alázathoz kötötte, hogy a teremtmény ismerje el őt teremtőnek. Van egy ismerősöm, 50 év körüli, műszaki ember, egy autószerelő. Évek, évtizedek óta a Bibliával, Istennel kapcsolatban kérdései vannak. Keresi a logikát, az emberi értelemmel követhetőt. Több beszélgetésem volt vele. Kiderült, hogy én kerültem csapdába. Azt hittem, hogy ha a kérdéseire választ adok, akkor elfogadja a Szentírást és azt, amit Isten tett értünk. Abszolút balga voltam, mert csak újabb végelláthatatlan kérdésfolyam zúdult rám. Nem túl régen vezetett a Szentlélek arra, hogy ennek a férfinek nem válaszokra van szüksége, hanem szíve nyitottságára, hogy el tudja fogadni az Isten szeretetét. Arra, hogyha nem érti, ha nem logikus, ha érthetetlen, Istennek akkor is igaza van. És akkor én kaptam a figyelmeztetést Pál apostoltól, aki a fiatal Timóteusnak írja, térj ki az oktalan és fegyelmezetlen viták elől, más fordításban az ostoba értetlen vitatkozások elől. Nekem is ezt kell tennem. Mert ő neki nem arra van szüksége, hogy én válaszoljak, mert lehet, hogy az elején igen, de az 50. vagy az 500. válasz után már teljesen fölösleges. Ez tanulság mindenkinek. Ha az ő életébe egy fordulat következik, de csak annyi, hogy elengedem a kérdéseket, nem az, hogy azért, mert nem érdekel, hanem azt kimondom, hogy most Uram, te cselekedj, te mutatkozz be nekem. Egy idő után sokkal, de sokkal több választ fog kapni, mint amit én próbálok neki mondani. Testvérek, a mi számunkra Istenből érthetetlen, akár a személye, akár szavai, akár cselekedetei. Annyi érthető, amit megmutat belőle. A többi előtt hajtsuk meg fejünket és fogadjuk el. Akár a politikai helyzetről van szó, akár a történelemről van szó, akár saját családi életünkről van szó, hogy miért alakult így, miért engedte ezt az Isten, stb. Engedd el. Még az is lehet, hogy az elfogadásunkra válaszul, amikor egyszerűen azt mondjuk, hogy nem vitatkozom többé, Uram, te mutasd meg, hogy mit akarsz. Válaszul ő kirak egy érthető puzzle-t. Ha teszi, övé a dicsőség. Ha nem, akkor is. Istennel kapcsolatban magam is tapasztaltam, hogy terveinek, cselekedeteinek, lényegének, ön saját magának nem lehet mögé látni, mert nem engedi. Hát amikor az ember azt próbálta, hogy de most elindítunk valamit, és az nem működött. Aztán egyszer csak 5 év múlva valami elkezdődött másképp. Ez pont erről van szó. Vagy hittel elfogadom a tényt, amit közöl, vagy nem jutok előre egy tapottat sem. Sőt, a görcsös megérteni akarásommal csapdába kerülök. Ki látott már halfogó varsát, tegye föl a kezét. 1, 2, 3, 4, 5. Ugye egy kerek fém kereten van rajta, vagy fűszavesző kereten, és ugye hálóból van, elkeskenyedik, ugye, itt beúszik a hal, elkeskenyedik, ott van egy kis luk, azon keresztül megy, ott kint, hátul kibővül, de zárt, már kijönni nem tud, és ott forog. Egy csapda, csak befele lehet úszni, benne tágas a hely, csak körözni lehet, kijönni nem. Ilyen csapdát készít a sátán azzal, hogy akar tudni Isten minden titkát. Sőt, a sátán még azt mondja, hogy jogod van hozzá. Milyen alapon? Hát azért, mert te is Isten vagy. Ezt súgja a kísértő. Ellenben, ha az ember felteszi a kezét, megadja magát Istennek, nem embereknek, Istennek, nem filozófiáknak, nem ideológiáknak, hanem Istennek, akkor csodálatos dolgok tárulnak fel előtte. Nem kell más tenni, ki kell próbálni. Nem azok fognak feltárulni, amiket feszegetett, hanem olyanok, amire nem is gondolt. Amik által Isten mutatkozik be. Ismerjük az evangéliumi éneket, ki kétkedőn kutatja, boncolja őt, annak választ nem ad, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Az isteni érthetetlen elfogadása a hívő ember naponkénti alázata teremtője előtt. Isten érthetetlen szeretete elejétől fogva. Isten érthetetlen szeretete az ember felé a bűnesettel kezdődött. Az ember felé. Apósom mesélte, aki műszaki egyetemet végzett akkor, amikor még a számítógépes tervezés ismeretlen volt, mert nem is voltak számítógépek, hanem rajzasztalok voltak, és rajzlapon terveztek a mérnökök. Hogy?
Logarlétszel.
Hát logarlétszel, igen. Hát a különböző körző, meg mindenféle. És az egyik professzora mondta azt, hogy amikor a tantárgyának az oktatását szeptemberben elkezdte, hogy elmondta, hogy a tervezés hogy kezdődik. Úgy kezdődik, hogy a mérnök, aki tudja, hogy mit akar megterveznie, mit kell megterveznie, vesz egy papírlapot, felrögzíti a rajzasztalra, általában ezek a rajzasztalok inkább félig ilyen dőlt állóhelyzetűek voltak, legalábbis én ilyeneket láttam. Aztán gondolkozik egy kicsit, egy rövid ideig, és a vonalzó mentén meghúzza az első vonalat. Aztán kiradírozza. Azt mondta a professzor, olyan terv még nem készült, amin az első vonal is rajta volt. Isten a bűnbeesett embert, az emberiséget nem radírozta ki. És nem radírozza ki. Büntette, mint Noé idejében, de teljesen soha nem radírozta ki. Miért? Nem hiúságból, hogy ő nem ronthat el semmit. És ez egy rossz termék az ember, mert bűnbe esett, nem hiúságból. Isten a teremtéskor érthetetlen szeretetéből a lehetőségek végtelenjét adta az embernek, a lehetőségek végtelenjét, sokkal többet, mint amire mi itt el tudunk képzelni. Nekünk sokkal kisebbek a lehetőségeink, mint a teremtés után az embernek volt. De az ember visszaélt vele, nem tudott élni vele. Mert még erre is lehetősége volt, hogy visszaéljen vele. És azóta is szól az Isten, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten érthetetlen szeretete nem mi, hanem ki. Nem kell csodálkozni, hogy a helyi és világvallások papjai, magas szintű művelői, de egyszerű hívői sem tudnak mit kezdeni a kereszténységgel. De az ateisták sem tudnak, meg a modern nyugati vallásfélék hívei sem tudnak mit kezdeni a kereszténységgel. Ennek egyetlen oka Jézus Krisztus. Több ember is mondta nekem, hogy Istent el tudja fogadni, Istenbe hisz, hozzáteszem a maga módján, de Jézus Krisztussal nem tud mit kezdeni. Pontosabban a második isteni személlyel, a fiú Istennel. Mert amíg, és ezt elfogadják, Jézus egy nagyon jó ember, egy csodálatos tanító, egy fantasztikus gyógyító, addig oké. De a megváltóval, a megváltó Jézus Krisztussal, a bűneinkért meghalt Jézus Krisztussal nem tud mit kezdeni. A mentő szeretetről kedden volt szó. Most arról kell szólni, hogy Isten érthetetlen szeretetének csúcsa Krisztus. Nem véletlen, hogy személye megbotránkoztatott, megütközést keltett, és ma is ezt teszi. Jézus idézte az Ószövetséget, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben, hogy Máté rögzítette Jézus szavait. A faragott kövekből épülő házaknál, ahol minden kő mérete más, mert úgy kézzel faragják, most nem a gépi, meg a számítógéppel vezérelt faragás, kőfaragásról beszélek, az építéskor egyesével veszik kézbe a mesterek a követ. Dolgozik a szemmérték, vagyis az értelem, mekkora a hely a falon, mekkora a kő, hova illeszthető be. Van egy kő, ami nem illik be sehova, ami más, mint a többi, amin kiakad a szemmérték, vagyis kiakad az értelem. Mert az értelem nem veszi észre, hogy a kupola záróköve ez, amely egyensúlyba tartja a befele és kifelé ható erőt. Igen, Krisztus a megvetett kő, aki Istent és embert összeköt. Isten érthetetlen, megmagyarázhatatlan, minden logikát nélkülöző megoldása Krisztus. Ennek a megoldásnak egyetlen forrása Isten érthetetlen szeretete, hogy őt, Krisztust adta. És ez minden embernél a vízválasztó. Ezen dől el minden. Elfogadom, hogy Isten szeretetéből fakadó megoldása érthetetlen, logikátlan, amit én ember nem tudok megmagyarázni, vagy elutasítom. Csodálatos, talásos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme, olvastuk a bevezetőben, Jézus Krisztus, a Fiú Isten második isteni személy, az ember számára Isten érthetetlen szeretete. Isten érthetetlen szeretetének következménye is érthetetlen. Sokan próbálták már az isteni kegyelmet megmagyarázni, észérvekkel indokolni nem sikerült. Ugyanis a világ számára botrány és provokáció. Valaki nekem egyszer azt mondta, akinek megakadt a torkán a Krisztusban és Krisztus által kapható kegyelem, egy értelmiségi hölgy azt mondta, mindent elfogad, mindent. Egyet nem, hogy valaki bűnhődjön ő helyette. Ha ő bűnös, ha én vagyok bűnös, akkor nekem kell, mondta az illető. Nem pedig másnak, nem pedig egy ártatlannak, Krisztusnak. Persze az illető magát a büntető törvénykönyv tükrében nézte meg, és nem találta bűnösnek, mert hát bíróság nem ítélte el, maximum néhány közlekedési szabályt hágott át, de hát ilyen vétséget más is áthág. Ez különben sem bűn, hanem csak olyan, ami nem lényeges. A büszke ember két dolgot tesz. Vagy a bűnt nem tartja bűnnek, és ehhez mostanában egyházi segítséget is kap, vagy Isten nem tartja kompetensnek arra, hogy megítélje, mi a bűn és ki a bűnös. Igen, ez azért van, mert ha Isten érthetetlen szeretete, Krisztus megakad az ember torkán, ha Krisztus megakad, akkor a kegyelem is meg fog akadni. Isten érthetetlen szeretetéből, Krisztusból fakadó érthetetlen kegyelme megváltoztat mindent. Ha az ember nem löki el magától, hogy nem kell, ahogy szép énekünk is mondja, ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár, ugye? Sok ezred év, ha eltelik, kevés akár egy nap, énekeltük dicsérni az Urat, mivel kegyelme nagy, s ó, érthetetlen az. Gábor nem tudta, hogy ez benne lesz az egész a szövegbe, hiszen ezt közel egy hónappal ezelőtt írtam, és mára ezt választotta. Nem én mondtam neki, hogy választ. Érthetetlen szeretet a végesben és a végtelenben is örök. Nem voltam és nem vagyok balga, mindig tudtam, hogy a földi élet véges. Koromnál fogva, de egyébként is sűrűsödnek körülöttem azok az események, amik erre most már naponta figyelmeztetnek. Nem csak itt fáj, meg ott fáj, hanem a fogyó erővel is érzem ezt, meg avval, hogy korábban a budaörsi gyülekezetben főleg fiatalok voltak körülöttünk, most meg főleg idősek vannak, akik egyre gyakrabban kerülnek kórházba, és időnként még ravatalnál is meg kell állni. Körülbelül 3 hete a korábban ismert igeszakasz nagyon megelevenedett bennem, a Szentlélek elevenítette meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halálból a halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Mert ahogy Ádámban minnyáján meghalunk, úgy Krisztusban is minnyáján életre kelnek. Az élet egy koordinátorrendszerbe folyik. A nulla pont az a pont, ameddig az élet egyik időszaka tart, és a másik kezdődik. Tehát a nulla pontig megy az egyik időszak, és a nulla ponttól a másik időszak a koordinátorrendszerben. A földi élet és lelki fordulat, megújulás, újjászületés a nulla pont. Földi élet és újjászületés, és ott van a nulla pont. Innen a folytatás örök életben az üdvösség, de már itt a földön. Tehát nem a földi élet vége a nulla pont, ahol véget ér a biológiai élet, és valami kezdődik. Pont Saulból lett Pál apostolnál láttuk, hogy a nulla pont, a forduló pont, a koordinátorrendszer másik felébe lépés a damaszkuszi úton volt, és nem a hagyomány szerinti lefejezésénél. Isten érthetetlen szeretete átfogja az egész életet, a tiédet is és az enyémet is. Az itteni végest és a mennyben a végtelent fogja át a szeretete. Pontosan azzal mutatja meg érthetetlen, megmagyarázhatatlan, indokolatlan, logikátlan szeretetét, hogy nem a biológiai halál a forduló pont, hanem az, amikor újjászült bennünket. A Szentírás tanúsága szerint azoknak forduló pont a biológiai halál, akiknél az újjászületés elmaradt. Mi lesz velük? Nem a mi dolgunk tudni. Isten érthetetlen szeretete elrejti előlünk. Saját titkaként őrzi meg, kivel mi lesz. Nem dolgunk, hogy XY üdvösségre támad-e fel, vagy kárhozatra. Semmi közünk hozzá, amikor már eltemettük az illetőt. Az igében vannak figyelmeztetések, de nem arra szolgálnak, hogy bárkire is ráhúzzuk, rászabjuk, mint egy ruhát. Nekünk az a dolgunk, ezután a hét után nekem különösen, hogy kapaszkodjak Istenbe, aki érthetetlen szeretettel hordoz olyanokat, mint én vagyok, aki ezt nem érdemeltem meg, és nem érdemeltem ki. És az is érthetetlen, hogy ránk azt bízza, hogy életünkkel és szavainkkal tanúskodjunk róla, pedig erre aztán tényleg alkalmatlanok vagyunk. De ő alkalmassá tud tenni. Imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy az érthetetlent mondtad el nekünk az igében, mert ezzel is kell szembesülnünk, hogy lássuk azt, hogy ez létezik, ez működik, Ez a miénk, de ennek határait ne feszegessük. Köszönjük ezt a hetet, köszönjük az alkalmakat, a tanításokat, és mindent, amit te adtál öntöző csövökön, slagokon keresztül, akik mi voltunk. Amen.